Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Romániának körülbelül 600 ezer új mérnökre lesz szüksége a következő évtizedben, hogy növelje versenyképességét a mai egyre gyorsabban fejlődő gazdaságban. Erre figyelmeztetnek a szaklapok, és azt is írják, hogy jelenleg az évente végzett mérnökök száma körülbelül 21.500 fő, és nincs kilátás jelentős növekedésre ezen a téren. A képzési programok szerkezete ugyanis egy igencsak súlyos helyzetet jelez a természettudomány, a technológia, a mérnöki tudományok, valamint a matematika területén tanuló hallgatóknak a számát illetően. Ez az a tudománycsoport, amelytől egy ország gazdasági növekedése, versenyképessége és gazdasági szerkezete függ, de ugyanilyen áldatlan helyzetben van az információs és kommunikációs technológiák területe is. A hazai műszaki oktatás jó ismerőjével beszélgetünk ma a téma kapcsán, azzal az erdélyi magyar szakemberrel, aki nem csak kívülről látja, hanem hosszú éveken keresztül belülről is formálta, illetve formálja most is az erdélyi műszaki képzést. Dávid László egyetemi tanár a vendégem. Dávid László, aki alapító tagként vett részt a Sapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karának a megteremtésében, az egyetem korábbi rektora. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, jó napot kívánok mindenkinek.
Tanár úr, hogyan látja ön a romániai egyetemek szerepét a már említett képzési ágazatokban, tehát a nemzetközileg használt angol rövidítés az a STEM, úgy tudom, a természettudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika szakokra vonatkozóan, illetve a TIC, az információs és kommunikációs technológiák megnevezésnek ez a rövidítése. Tehát ezeket a szakokat hogyan látja ön a hazai egyetemeken, illetve ezek szerepét a gazdaság igényeinek a kiszolgálásában?
Nos, azt rég tudjuk, hogy ezek a szakok teremtik meg azt az alapot, hogy egy jól működő gazdaság, jól működő ipar, kutatást lehessen alapozni ezekre.
Mennyire rég?
Hát a 90-es évektől. Ugye az történt, hogy a Átkosban, 90 előtt túlsúlyban voltak ezek a műszaki szakok. Bármennyire is különös, de nagyon sok olyan ismerősöm, barátom, kollégám van, aki annak idején valamilyen műszaki vagy információs technológiai szakot végzett el,
és nem arra
volt elhivatva, tehát időközben váltott.
De ezt kötelező volt ezt végezni régebben, vagy miért alakult ez így az átkosban?
Nem, nagy ázsiója volt az, hogy valaki megbírja, és valaki el tudja végezni ezt a szakot, úgy, ahogy valójában az orvosinál is megvan, hogyha valaki elegendően okos, elegendően értelmes, akkor azt szokták mondani, hogy még orvos is lehetne belőle. Nos, tényleg ez történt, hogy nagyon-nagyon sokan elvégezték, és utólag váltottak. Persze úgy váltottak, hogy elvégeztek egy humán szakot, politológiát, és sok ilyen nevet is tudnék mondani egyetemi körben lévőket, akinek megvolt egy mérnöki alapképzése, és utána átképezte magát, vagy fizikusi alapképzése, mert ilyen is volt. Most a 90-es években ugye ezek a szakok visszafejlődtek. Kezdtek visszafejlődni, már mint szám szerint, na de a kérdést úgy tegyük fel, hogy azért fejlődtek vissza, mert nem volt elég hely az egyetemeken? Ebben van egy pici igazság, mert egy ilyen szakot oktatni sokkal, de sokkal nagyobb befektetést igényel, mint egy gazdasági vagy humántudomány szakot.
Mert de később nem térül meg?
Hát igen, de kinek térül meg? Az egyetemnek, vagy másnak? Az egyetemnek bizonyosan nem térül meg, és erre adok egy példát is. Hány magánegyetem van, amely műszaki szakot működtet? Mert ugye a magánegyetem az fent kell tartsa magát, a bevételéből kell működtesse. Majdnem egy se. Tehát igazából a műszaki szakok akkora befektetést igényelnek az egyetemtől, ami neki nem fog megtérülni, mert annyira nem tudja megemelni a tandíjat, hogy az visszatérüljön. Valahonnan máshonnan az iparból kellene visszatámogassák ezeket a fejlesztéseket.
Tehát a logika meg lenne ebben, mert gyakorlatilag az iparnak képezzük ezeket a szakembereket, az ipar, a gyárak profitálnak.
Ebben ez igaz, viszont az iparban, Romániában még nem működik ez a kettőség, ez, hogy valaki megfogja a kezem és segítsen. Pontosabban működik, van számos jó példa, de nem teljesen általános. Tehát a nagy cégek rájöttek arra, hogy kössenek bizonyos szerződéseket az egyetemmel, és létrehoznak a cég specifikus laboratóriumokat. Aminek az az érdekessége, hogyha én megtanítok egy diáknak egy olyan technológiát, amit az a cég használ, akkor ő nem kell külön megtanítsa, miután felveszi a dolgot, és nekünk is számos ilyen kapcsolatunk van, akár marosvásárhelyi cégekkel, de akár elmondom a nagyszebeni kontinentállal, vagy temesvári kontinentállal, akik nem csak felveszik, nem csak alkalmazzák a diákjainkat, hanem befektetnek abba, hogy itt előadásokat tartsanak, és laborokat szereljenek fel. Ez rég működik, csak a kérdés az, hogy ez mennyire általános. Mennyire általános ez nyugaton, mennyire általános az Egyesült Államokban, ahol kéz a kézben dolgoznak, sőt, azt is felteszem kérdésnek, hogyha valaki Budapesten jár, akkor az eltét körülölelő óriási házakban számos kutatófejlesztő ipari egység működik, akik egy kéz a kézben tanítják az ELTE hallgatóit, már hallgató korukban felveszik, és ott dolgoznak. Tehát ez első dolog. És van még egy nagy kérdés, ami rávilágít arra, hogy és felteszem a kérdést, mi a szűk keresztmetszet a műszaki képzésben? Az, hogy az egyetem nem biztosít elegendő helyet a felvételiző diáknak, vagy az, hogy nincs elegendő úgy képzett fiatal hallgató, aki képes lenne elvégezni ezeket a műszaki képzéseket.
A tanárhiány nem tevődik fel?
A tanárhiány mindjárt feltevődik, megmondom miért. Hisz a képzés, ugye a bejövetnél azok a fiatalok, akiknek hiányosságuk van matematikából, a természettudományokból, fizikából, és ez még egyszer megismételhetem, hogy fizikából, azok roppant nehezen fogják elvégezni a műszaki képzéseket, mert ezen alapszik. Hát azt látjuk, hogy első évesen három tantárgy miatt morzsolódnak le a fiatalok. És abból a háromból az egyik, vagy talán a legfontosabb a fizika. Tehát a mai fizika oktatása a középiskolákban, az nagyon-nagyon nagy kívánnivalót hagy maga mögött. Másfelől nincs elég szakképzett fizika tanárunk. Mert hogy az egyetemre kevesebben jelentkeznek, akik elvégzik, azok nem tanárok, azok fizikusok, és kevesen mennek fizikát tanítani, és az történik, hogy bár ha valaki egy városi iskolát néz meg, akkor azt mondja, hát nem igaz, mert hogy valójában a nagy iskolákban mégis vannak tanárok, de vidéken hiányoznak. Tehát valójában ugyanez a helyzet, hogy milyen osztályból lehet jelentkezni mérnökképzésre? Hát ugye a természettudományos osztályokból, vagy matematika informatika osztályokból. Aki humán osztályt végez, az elvétve lesz mérnök.
És esélye sincs?
Van esélye, mert tudok ilyen példát, de nagyon sokat kell dolgozni, hogy bepótolja azt a hiányosságot, amit nem kapott meg. Tervégre fizikát sokkal kevesebbet tanul, nincsenek meg azok az alapok, ami azt a gondolkodást biztosítja, ami egy mérnöknek szükséges. És emiatt az történt, hogy a középiskolákban semmi, de semmi nem ösztönzi a középiskolákat arra, hogy több ilyen osztályt indítsanak. Mondok egy példát. Marosvásárhelyen valamikor az Elektromaros Liceumban informatika osztály működött. Ezt az informatika osztályt megszüntették. Az Uniria Liceum átvette ezt az osztályt, ideig, óráig működtette, és megszüntette, mert sokkal nehezebb egy informatika osztályt működtetni, sokkal rosszabbak az érettségi eredmények, és ez nagyon sokat számított neki, mint egy humán osztálynál, és átalakította egy egészen más osztály, és megszűnt egy osztály, mert nem volt meg az az ösztönzés, hogy az iskola, a tanárai, hogy az iskola közössége egy ilyen osztályt fenntartson. Ezért ezek az osztályok számban is jóval kevesebb diákot juttatnak oda, hogy felvételizzenek a műszaki képzésekre. Nagyon nagy a lemorzsolódás a műszaki képzésen, pont emiatt, a hiányosság miatt. És nem harmad-negyed éven van a lemorzsolódás, amikor már szakmát tanulnak, hanem első-másod éven. Tehát a lemorzsolódás sok esetben az 50% környékén van. Ez azt jelenti, hogy minden két hallgatóból egy végez, és roppant sajnálom azokat a fiatalokat, akik így elvesztenek egy-két évet, hogy rájöjjenek, hogy ők nem képesek elvégezni azt a szakot, és ez óriási gondot jelent.
Tehát kimondhatjuk azt, hogy a román gazdaság problémája az, hogy nincs megfelelő, nem képeznek megfelelő számú műszaki szakembert Romániában, de hogy ezt nem akarják felismerni még a hazai oktatási rendszerben?
Az egész oktatási rendszert meg kéne módosítani, nem csak az egyetemeket külön, hogy több helyet hirdessenek meg, a teljes oktatást át kellene szervezni, hogy több fiatal legyen képes elvégezni a műszaki oktatást, és többen jelentkezzenek erre a műszaki oktatásra, még akkor is, hogyha úgymond nehezebb elvégezni egy műszaki szakot, mint esetleg mást, de a megbecsültség, az utólagos keresete
megtérül.
Egy az egyben megtérül. Hát a világon mindenütt a nagy fizetések ott vannak, hogy valamit fizikailag terveznek, és igazából egy normálisan működő társadalomban így kellene működjön. Tehát nem szabadna visszaszorítani azokat, akire alapul egy társadalom, akik létrehozzák a társadalomnak a termékeit, amiből élünk, mindannyian élünk. Hát mindannyian ugye telefonunk van, számítógépet használunk, programokat használunk, és ezeket fejlesztik a műszakiak, hogy ne beszéljek az autókról, vagy bármilyen más hasonló dologról.
Azt mondja ön, hogy az egész oktatási rendszert át kellene egy picit szabni annak érdekében, hogy az egyetemeknek nagyobb merítési lehetőségük legyen. Nem az van, hogy igazából nincs, tehát a jelenlegi, tehát a mostani fiatalok, vagy a mostani diákok, vagy akik iskolába mennek, azok nem reál beállítottságúak, hanem túlsúlyban van a humán beállítottság. Nem ez történik, hogy valahogy átfordultunk?
Miért? Ki tehet ezért? Nem mi tehetünk, akik nem neveltük úgy, hogy ne legyenek reál beállítottságúak? Hát ez egy csodálatosan szép szakma. Hogy én a
de
gyerekem
nehéz,
az...
elhangzott, hogy mennyire nehéz.
De is, az a nehézség megtérül. Hát az a kérdés, és most felteszem a hallgatókat, hogy a gyerekükkel, unokájukkal mikor voltak utoljára egy olyan múzeumban, mint a Scientific Museum, a londoni Scientific Museum, ahol a legkisebbektől az egész nagyokig játékosan mutatják be a legérdekesebb dolgokat. Egy ilyen úgy elkapja azt a gyereket, hogy utána bármilyen nehéz is lehet ez a szakma, bizonyosan, hogy végig fog menni ezen. Meg kell szeretetni. Nem Liceumba kell megszeretetni, sajnos, ezért mondom, hogy az egészet át kell alakítani, hanem a kérdés, mi úgy szoktuk feltenni, mikor veszítjük el a diákokat. Nem a egyetemistákat, hanem a fiatalokat. Hát nagy valószínűséggel 5-8-ba sokat elveszítünk, mert nagy valószínűséggel 5-8-ba nem teszik kellően érdekessé azokat a tantárgyakat, amik megalapozzák ezt.
Melyek ezek a tantárgyak?
Ezek a tantárgyak, ugye az, amiben logika kell, ez nyugodtan még a biológia, a kémia is idefér, a fizika, a matematika, a természettudományok egyértelműen, és ugye az a nagy gond merül fel itt, hogy annyira rossz helyzetben van, történetesen például a fizika oktatás, hogy egy-két-három évvel ezelőtt egy kolozsvári egyetemi kollégával beszélve azt jósolta, hogy hát a fizika, mint tantárgy meg fog szűnni, valahol lesz egy természettudomány, amiben tanítunk egy kis fizikát is. Na most tessenek belegondolni, milyen világ fele megyünk. Mi lesz akkor? Tehát lesz egy szűk elit, aki ért ehhez, és mások meg azt hiszik, hogy ez valami boszorkányság? Hát ez nem működik rendesen. Vagy jön a mesterséges intelligencia, és megold mindent helyettünk? Megint ez nem kérdés. Ha már itt vagyunk, akkor egy dolgot el kell mondanom, hogy a világon sok helyen a klasszikus oktatásnak vége. Elmondom, milyen órákat tartanak. Van egy téma, megkérdezik a mesterséges intelligenciát, hogy mi a véleménye róla, miután elhangzik ez, azt mondják, hogy na, beszéljük meg, hogy mi volt ez a vélemény, és itt beszéljük ki az egészet. Nem előadást tartanak, hogy na, értsd meg az anyagot, hanem nézzük meg, hogy a te véleményed mi arról, amit a mesterséges intelligencia megfogalmazott
neked. Ez egyetem,
neked.
9-12, vagy mind, 8?
Mindenütt megtörténik ez, és nem rossz, csak hogy ez ki kell egészítse azt az alapozó tudást, ami valójában szükséges. Annak idején, mikor ugye arról volt szó, hogy egyetemet hozunk létre, én többször feltettem a kérdést műszaki szakember lévén, hogy vajon mit kell megtanítani? Azt a tudást, ami ma egy az egybe eladható, és egy cégnek szüksége van arra a tudásra, vagy olyan alapozó tudást kellene tanítani, amire aztán egész életében tud építeni. Úgy is fogalmaztam, hogy arra van is szüksége egy cégnek, hogy valaki a billentyűzetet kétszer olyan gyorsan tudja püfölni, és éppen megold egy programot, és vagy arra, aki önmagát fejlesztve hosszú távon, 20-30-40 éven keresztül is tud jó dolgokat, és erre megkaptuk a választ. Megkaptuk a választ, mert hány informatikus bocsájtanak el, amire 10 évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna. Mert hogy a szenior programozók azt mondják, hogy ha én a mesterséges intelligencia alapján írok programot, mert az segít, az kódot ír, és ki kell, picit bele kell nyúlja, ki kell javítam, és nem junior programozónak adom ki ezt a feladatot, mert sokkal, de sokkal többet kell törődjek a junior programozóval, inkább nem veszem fel, inkább elbocsájtom, és ezért van az, hogy mind több és több ilyen cég van, akik megszabadulnak a programozóik egy részéről. A Microsoft mekkora elbocsátást tervez ugye nagy cégekként is, tehát vége annak a régi időnek, amikor bármi milyen keveset is tudtál, egy ilyen cég alkalmazott, most már arra figyelnek, hogy megfelelő, alapozó, hosszú távú tudásod megvan, hogy nekem értékes legyen.
És hogy az egyetem tud-e alapozó tudást biztosítani a hallgatóknak, akkor, ha nincs meg a kellő alapozás középiskolában, vagy miért ne általános iskolában?
Most lehet, hogy sokan vitatkoznak ezzel a véleménnyel, amit most mondok, de tud. Csak jobban oda kell figyeljen a fiatal hallgatókra. Ugye az volt, ugye a régi skolának az volt a felfogása, hogy itt van egy fiatal hallgató, ha ő nem teljesít, én elmondom neki, hogy mit kellene, de ha ő nem teljesít, akkor fel is út, le is út. Engem, mint tanárt nem érdekel. És ma is megvan ez a gondolkodás. Sok egyetemen. Hogy nem teljesítettél, a te bajod. A kérdés az, hogy mennyi időt, energiát jelent az, hogy azokkal a fiatalokkal leüljünk, beszéljünk, érdekessé tegyük, és plusz segítséget adjunk arra, hogy fel tudjanak zárkozni. Most én úgy látom, és az az érdekesség, hogy a Sapiens Egyetemben újat hozott. Próbálta ezt megtenni. próbálta azt megtenni, hogy a fiatalt ne úgy kezelje, hogy az ő feladata csak a tanulás, hanem a mi feladatunk az, hogy érdekessé tegyünk és segítséget nyújtsunk, ha neki szüksége van erre. Tehát közösségként az igazi tanulás az Egyesült Államokban is, ugye én még azon az iskola, akkor úgy nőttem fel, hogy hát nagyon szerettem Feynmant. Feynman ugye egy híres fizikus, hát Nobel-díjas fizikus, ugye aki a kvantum elektrodinamika felfedezéséért kapott Nobel-díjat, és ilyesmit csinált, hogy te a délutánokat tartotta a diákjainak, hogy beszéljünk az elképzelhetetlenül kicsi világokról, és leült a diákokkal, és érdekessétette azt, amit utólag tanult. Egyébként még azt kell tudni, hogy annak idején, ugye, amikor felrobbant az űrsikló, és keresték a hibáját, hát Feynman volt az, aki nagyon szépen megmutatta, hogy mi történik, kérte egy pohár jeges vizet, azt a gumitömítést, amit szerinte az oka volt, betette abba a jeges pohár vízbe, és miután kivette, hát a gumitömítés az nem ugrott ki, és ott volt a hiba, hogy abban a pillanatban, amikor felnőtték, akkor fagyott, és a tömítés miatt történt az egész, az országvilág látta ezt az egyszerű kísérletet, és ilyen nagyon egyszerűen próbálta megmagyarázni a nagyon komplikált jelenségeket.
Egyébként ez a példa, amit ön most itt mondott, az nagyon jó rávilágít arra, hogy a műszaki tudást megszerzők számára mi a jövő, illetve mi az emberiség jövője, meddig mehetünk el. Szó volt a mesterséges intelligenciáról, szó volt, említette ön az űrsiklót, űrkutatás. El lehet jutni Romániában tanult egyetemistaként, el lehet jutni addig, hogy labdába rúgjunk ilyen fontos ágazatokban?
Annak idején volt egy nagyon érdekes példa. Ugye azt mondták, hogy 10 nagy volumenű kutatásból általában egy sikerül, és ha sikerült az egy, visszahozza mind a 10-nek az árát, sőt, még többet is. Igen ám, de egy akkora ország, mint Románia, Magyarország, és folytathatnám, az nem tud 10 ilyen kutatást finanszírozni. Mert nincs annyi pénze, nem tud annyit áldozni. Finanszíroz 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt. Na és abból nem jön be egy se, akkor az nettó veszteség. Tehát az a nagy gond a kisállamokkal, hogy soha nem lehet megmondani, melyik kutatás a nyerő és melyik nem nyerő. Tehát valójában nagyon okosan ki kellene azt találni, hogy milyen módon választom ki a megfelelő finanszírozását egy-egy ilyennek. Persze, amióta unió van, még az unió előtt van, amióta az unió van, kicsit megváltozott a helyzet, mert be lehet kapcsolódni, hogy ezek a kutatásokat soha nem egyedül végezzük, hanem valakivel közösen. És ilyenkor, hogyha egy nagy egyetemmel, Stanford, Berkeley, MIT, mondom a műszaki egyetemeket, ugye nem a Harvardot, mert az nem műszaki, akkor sokkal nagyobb esélye van, hogy egy közösen elvégzett téma nyerő lesz, mint hogyha én itt kitalálom a világ végén, hogy mi van, ha sikerül őket bevonzani, és ugye most induló magyar ilyen finanszírozási programban is pontosan ezeket az együttműködéseket próbálják erősíteni azért, hogy sikeresen lehessen felvenni a versenyt mással. Azért is, mert ugye olyabban az egyetemek megítélésében roppant nagy szerepet játszik a publikációk. Nem a száma, hanem a minősége. És persze itt lehetne egy egész műsort vitázni, hogy ez mennyire jogos, mennyire nem jogos, mert hogy a kérdés nem a publikáció számával van, hanem azzal, hogyha valakit megkérdem, hogy mondd meg, légy szíves, hogy a te nevedhez mi az az egy eredmény, amin kötődik, amit te csináltál, meg nem más, és ezt így kellene felfogni. Most ugyanez a helyzet, hogy tehát végül is a kis országok bizony tekintetben ki vannak szolgáltatva a világ nagy egyetemeinek, kell a kapcsolatot, és közösen valami hasznos munkát kell elvégezzenek valami nagyobb projekteken. Persze ez nehéz így elmondani, mert akkor rögtön azt kérdezik tőlem, hogy jó-jós, nekünk nincsenek ötleteink. Hát van ötletünk, de ahhoz meg kell győzzünk másokat, hogy csatlakozzanak ide be, és itt van. Inkább könnyebb elvégezni azt a, hát idézőjelben mondom, bérmunkát, nem bérmunka, mert valójában egy hasznos kutatási tevékenység. Tehát valamiben olyan jó kellene legyünk, hogy ahhoz a nagy kutatási témában mi legyünk azok, akik elvégezzük azt az adott feladatot.
Számokkal kezdtük a beszélgetésünket. 600 ezer új mérnökre lesz szüksége a következő évtizedben Romániának, annak a Romániának, ahol évente körülbelül 21.500 mérnököt végeznek. Ezek a számok, ezek mennyire állják a, mennyire vannak köszönő viszonyban a realitással? Most a 600 ezer az nem tudjuk, a 21.500 ez mérhető, ennyit képeznek.
Na most a kérdés a következő. Most vitatkozom egy kicsit ezzel a cikkel. Nem az összámokban, mert lehet, hogy abban igazat adok, hanem lebontva. Történetesen ebben a cikkben megjelenik az, hogy magánegyetem számítástechnika szakon egyetlen egy hallgatót sem tanít. Ez nem igaz. A Sapienzo Egyetem a számítástechnika szakon évente 200 hallgatót, nem minden évben, tehát összesen 200 valamennyi hallgató van beiskolázva. Tehát valójában évente egy, mondanám, hogy 40 hallgató végez, de nem végez 40 hallgató, hanem 30-valahány. Tehát, hogyha hosszabb távra nézem, akkor a Sapienzo Egyetem ezt teljesíti, és ő nem szerepel ott, pedig utána néztem, hogy a mi adataink is benne vannak a hivatalosan összegyűjtött központi adattárban. Persze mondom a számítástechnikát itt, de aki véletlenül nem érti meg, ez a műszaki informatika. Ugye, tehát mi motamó fordításban számítástechnikának fordítjuk, de a magyar egyetemi körben ezt a műszaki informatikának nevezzük, azért, mert a rendes ilyen programozó, matematikus programozó informatika az egy külön szaknak felel meg. Ugyanakkor azt is hadd mondjam el, hogy ebben a számban, én megnéztem, durván minden évben 2200 hallgatónkból 800 műszaki szakon van. Tehát évente 800 műszaki szakon tanul, ami nem rossz dolog, főként azért, amivel elkezdtem, mert mi beruháztunk azokba a laborokba, azokba az eszközökbe, hogy tudjuk ezt fejleszteni, és nem csak olyan, hát ugye az informatika, villamosmérnöki, gépészmérnöki, mehatronika, génsebészet, ami nagy, tehát olyan műszerezettséget igényel, ami nincs meg bárhol, és folytathatnám ugye ezt a sort. Tehát nagyon sokat adunk ezekre, arra, hogy ezeket a fiatalokat tudjuk képezni. Elvégre ők a legkeresettebbek. Tehát az ipar őket keresi a legjobban. Ez évek óta gondot is jelent, mert hogy újabban az volt a módi, hogy alapképzést elvégezve egyből elmentek dolgozni, mesterire kevesebben jöttek, igen ám, de ez megfordult. Ez két éve megfordult, két éve, hála Istennek, a mesterik azok nagyon keresettek. Túljelentkezés van, úgyhogy ez érdemes. Most megint egy kérdés az, hogy ebből a, ugye ezek az adatok a romániai képzésekre vonatkoznak. Kérdem azt, hogy ugye megint menjünk egy kicsit vissza a középiskolákba. Középiskolákban ugye az a nagy gond, hogy vannak a nagy középiskoláink, Áprili Brassóba, Székely Mikó, Mártonáron, Tamási, Bolyai, és folytathatnám ezeket az iskolákat, ahol a beiskolázott diákok majdnem 100%-a sikeresen érettségizik, és jöhetne az egyetemre. Tessenek megkérdezni, hogy hány százalékuk marad itthon? Hány százalék vándorol el? Tehát durván egy-egy iskolából olyan másfél osztály megy külföldre tanulni. úgy mennek el tanulni, hogy nem fognak hazajönni. Itt vannak, csodálatosan jó mérnökök lehetnének, de nagyobb az ázsiója annak, hogy külföldön tanulnak, még akkor is, hogyha nem a neves egyetemeken tanulnak. Ugye, valaki elmegy Oxfordra, Cambridgebe, a Zürichi Egyetemre, Sorbonra, ugye, hogy most
Nikusornáról beszéljünk,
akkor természetes, hogy ez megvan. Egyetlen egy kérésem van az, hogy hát, ha hazajön és hazahozza azt a tudást. De elveszítjük ezekből az iskolákból, másfél osztálynyit elveszítünk minden évben.
Csak a külföldi egyetem ázsiója az, ami oda vonzza a diákokat?
Nem, az utólagos éle ott lét, mert nem biztos, 90%-ban nem jönnek haza.
Azaz, már úgy mennek el.
Úgy mennek el, és ugye ez a helyzet, hogyha a Nagyváradról beszélünk, akkor még rosszabb, mert ott már középiskolába átmennek a határon, ott érettségiznek, és ott is maradnak. Na, vegyük a második osztályt az iskolákból. Azok, akik nem a nagy iskolák. Tudják önök, hogy mekkora a sikeresen érettségizők aránya? 33%. Tehát kétharmada a fiataloknak nem teszi le az érettségit. Mondanék egy ilyen iskolát Marosvásárhelyen, Elektromaros. Nem rossz iskola, nem is volt rossz. Sokan egyetemre jönnek, ügyesek. De kétharmaduk elveszik. És van egy harmadik kategória, aki a futottak még. Ahol egy gyereknek se sikerül. Vagy néha elvétve szökőjövenként egy valakinek. Tehát azokban az iskolákban miért tanítunk? És még teszek egy kérdést. Van különbség a tanári fizetések megbecsülés között, hogy valaki az elit iskolában tanít, és számos nemzetközi eredményt hoz haza, vagy valaki abban az iskolában tanul, senkinek nem sikerül az érettségie, és történetesen érettségi tantárgyat tanít?
De hát van, aki azt mondja, és joggal mondja azt, hogy könnyű abolya is diákok közül olyat kinevelni, aki nemzetközi olimpiászról hoz, vagy nemzetközi versenyről hoz díjat. Könnyű a 9-es diákot felnevelni 10-esre, de próbáljuk meg a 4-es diákot 5-ösre.
Hát de én csak annyit kérek, hogy érettségizzen. Annyit kérek, hogy biztosítsa azt a sikeres érettségit, amit most nem biztosít.
Mert hogy tanárfüggő?
Tanárfüggő. Én számos olyan fiatallal találkoztam, aki történetesen megbukott. Megbukott az érettségén matematikából, mert ugye ez jobban értek. És egy adott pillanatban, amikor magyaráztam neki, hogy bizonyos dolgokat, az ő ezt nem tanulta. Érettségit anyag volt. És kérdem, hogy miért nem? Hát azért, mert a egykori tanára azt mondta, erre neked úgyse lesz szükséged, inkább nem tanítom meg. Most ez nem mondom, hogy általános, de van ilyen. Tehát az a kérdés, hogy mennyire ösztönző annak a tanárnak, aki egy nehéz, igen, gyenge iskolában tanít, hogy abból a gyerekből neveljen valakit.
Szerintem most már eljutottunk a tanári hivatáshoz, mert a gyenge iskolákat, a vidéki iskolákat, a kisvárosi iskolákat legtöbben ugródeszkának használják, hogy, mert az a cél, hogy egy elit iskolában tanítsak.
Beszéljünk arról, a PISA jelentés ugye kidolgozója egy ilyen mondatot mondott, hogy egyetlen diák sem lesz jobb, mint a tanára. Idézet bezárva. Persze ezt most egy kicsit finomíthatnók, mert van egy ilyen közmondás, hogy minden tanár vegye tudomásul, hogy van legalább egy olyan diák az osztályban, aki okosabb, mint ő, és többre viszi, mint ő. De most, ha meg nincs, akkor meg hagyjon fel a mesterségével. De hát most ugye nagy általánosságban beszéljünk, arról beszéljünk, hogy nagy általánosság a diákok mennyit fognak tudni egy tanár órán. És ez tényleg igaz, hogy a tanár határozza meg a tudás szintet. Ő mondja azt, hogy tessék ebből dolgozni, tessék, kijavítom, befektetek munkát. Még akkor is, hát én ugye elég rég végeztem a középiskolát, 1975-ben, és akkor a egykori tanáraink délutánokat töltöttek velünk, ingyen bérmentve, csak azért, hogy készítsenek. Nem a felvételire, mert a felvételit azt játszik könnyedséggel vettük, hanem mert hogy ez így volt normális. Ugye Csíkszeredában történt az egész, és egy olyan hangulat alakult ki, ami teljesen természetes volt nekünk, de hát milyen jó volt, hogy azok a tanároknak nem volt majdnem magánéletük, hanem velünk foglalkoztak délutánonként, érdekes feladatokat oldottunk meg. Most a kérdés...
De most miért tanítson a tanár? Miért tartson ingyen órát, ha a szülő fizet érte?
Hát ez egy kérdés. Azért tart, mert jobban érzi magát. Azért, mert hogy a tanári mesterséghez hozzajárna az a megbecsülés, az a fizetés, ami tulajdonképpen ösztönöznie kellene. Miért? Mondja nekem valaki azt, hogy az utóbbi évek tanári fizetésemelései nem voltak elegendően nagyok és szépek. Jobban tanítunk azóta? Jobban tanítunk? Itt van.
Az érettségi átlagok, a sikeresség iráta az nem nőtt egyenes arányban a fizetésekkel, ezt kimondhatjuk.
Na, ez a nagy gondom. Ez a gondom, hogy valójában nem büntetéssel kellene ezt megoldani, hanem ráneveléssel. A finnek hogy csinálták? Hát úgy csinálták, hogy valamit tettek, hogy a tanároknak az ázsiója, megbecsülése az megfelelő legyen. Az észtek hogy csinálták? Ugyanúgy csinálták, és ugye, hogyha arra mondjuk, hogy a finnek, hát az egy nyugati társadalom, beágyazott társadalom, az észt nem az volt. És tudatosan meg tudták ezt tenni. Ugyanezt meg kéne tudjuk mi is tenni.
Én csak, hogy erre mindig azt szokás mondani, hogy de ez nem Finnország, ez nem Észtország, hanem Románia. Itt valamiért nehezebb ez.
Mégis mi a különbség? Mi a különbség? Egy volt orosz köztársaság és köztünk. Meg kell változtatni ezt? Hát én azt hittem, hogy évekkel ezelőtt, ugye azt tudtam, hogy egy társadalomban se lehet a régi embereket megváltoztatni, de mindig az van, hogy felnő az új generáció, és hogyha azt megfelelően nevelem, akkor megváltozik hosszú távon.
Tehát a reflexeket beléneveljük.
Na most az lenne a kérdés, hogy ezeket lassan megváltoztatni, a fiatalokat megváltoztatni, mert hogy akkor az idősek azokat most már elvesztettük, vagy egy jó részét elvesztettük, de a fiatalokat lehetne úgy nevelni, hogy egy új szemléletmódba nevelkedjenek.
Lehetne, de hogyan? Új oktatás szemléletre van szükség nagyon fentről. A felső oktatás kínálatát, mert ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, azt a munkaerőpiac rövid és középtávú igényeihez kell igazítani. Mi az, amivel a leginkább látványos változást tudunk elérni, vagy nem látványos változásra van itt szükség? Nem ez a fontos?
Idáig örökké az volt a gond, hogy ahány tanügyminiszter került oda, mindenki egyből mindent meg akart változtatni. Hát ez a tanügyi az egy nagyon nehéz és nagyon nagy rendszer. Én azt szoktam mondani, hogy ez egy óriási holtidős rendszer. Mert hogyha én megváltoztatok valamit, mennyi idő múlva jön a visszajelzés, hogy ez jó volt vagy rossz volt? Tehát én szakmámban, ugye, aki számítógépes folyamatirányítással foglalkozom, tudom, hogy a legnehezebb rendszerek az ilyen holtidős rendszerek, ugye, hát a Csernobil katasztrófa is, a holtidő és a minimálfázisú rendszernek a hiánya okozta. Tehát ők nem jöttek rá arra, hogy olyan óriási holtidővel dolgoznak, hogy még mindig emelték a teljesítményt akkor, amikor már rég csökkenteni kellett volna. Tehát ugyanez a helyzet itt is, hogy fel vagyunk készülve arra, hogy legyen most nekünk 20-30-40 évünk, meg el kéne kezdeni. Természetes, mert tudom, hogy 20 év múlva eredménye lesz. Ha nem kezdem el, biztos nincsen, de nem nagy lépésekkel. A fejlődésben mondják nem a fejlődésnek a üteme, gyorsasága számít, hanem az iránya. És a kérdés örökké az, hogy jó irányba haladunk most?
Amíg a politikum eldönti, hogy hogyan fogja kezelni ezt a holtidőt, addig mit tehet az a szülő, illetve az a diák, aki nyolcadikosok kísérettségire készülnek, 12-esek érettségire készülnek, mindenki nem választhatja a műszaki szakot.
Ez így igaz, viszont a kérdés az, hogy tanulni akkor kell, mikor én kísérettségére vagy rendes érettségére az egy normális folyamat kéne legyen, hogy bejutottam oda, átismétlem, amit eddig tudtam, és megyek tovább. Így kéne működjön. Na, ezért nem ott kell kezdeni, ahol a kísérettségére készülök, és a rendes érettségére készülök, hanem hamarabb kellene kezdeni, hogy szépen jussak el oda, hogy érdekeljen az már az érettségi, kísérettségi előtt az a tantárgy, és utána az egy természetes dolog lesz, hogy hát annyit foglalkoztam vele, hogy nyugodtan tudok vele élni. És nem a szabályokat kell megváltoztatni, hanem szépen lassan rásimítva kell megváltoztatni az egész rendszert. Persze azzal is most megint kérdés, hogy nincs elég tanárunk a természettudományos szakokon. Nincs elég tanárunk. És ez majdnem viccként kellene elmondjam, egy több, majdnem 10 éve történt ilyen dolgot, mikor valaki arra kért, hogy nem mi tudnánk segíteni, hogy átképezzük a testnevelés tanárokat, hogy fizikát tanítsanak, mert hogy nagy baj van a vidéki fizika tanárokkal, és ugye, hogyha románra lefordítom, mind a kettőben benne van
a fizika.
Viccnek vége. De tényleg az a helyzet, hogy valamilyen módon olyan tanárokat kell a diákok elé tegyünk, vagy mellé, akik érdekessé teszik, akik felvillanyozzák a fiatalokat, és akiknek sikerül felkelteni az érdeklődésüket.
Tanítson a ChatGPT?
Valamikor fog. ChatGPT-t be kell vonni a tanításba, mert hogyha nem mi vonjuk be, a diák úgyis bevonja. Hát ma kérdem, hogy hány olyan tanár van, aki azzal küszködik, hogy a beadandó dolgozatot olyan a ChatGPT írta meg, vagy a diák írta meg.
A fiam fizika tanára a félosztály ChatGPT által megoldott fizikaházi feladatot benyújtott, és a tanár ránézett, és mondta, hogy ezt a számítógép csinálta. Tehát nagyon-nagyon hamar ki tudja szűrni a tanár, ha akarja.
És egy szöveget is ki tud szűrni? Tehát valamiről? Vagy azt, ugye a ChatGPT nem csak azt mondja meg, tehát hogyha egy diák egy ilyen feladatot megold az első módszeret, természetes, hogy így van. És azt mondja a feladatnak, hogy old meg cselesebben, akkor ugyanolyan könnyű lesz a tanárnak megoldani, mert a ChatGPT képes erre is. Bárki próbáljon meg, írjon egy szöveget, adja be a ChatGPT-nek, és mondja azt, hogy kérlek szépen fogalmazd át ilyen stílusban.
A magyar nyelv és irodalmat oktató feleségem, ő nem ad házi feladatot, éppen ezért, mert a diák nem a diák oldja meg, hanem a ChatGPT. Az még jó volt, amikor anyuka diktálta, vagy apuka diktálta le a diáknak, mert legalább együtt volt a család. De most a számítógép oldja meg a diák helyett.
Persze, ezt nagyon jól tudjuk, és akkor a kérdés az, hogy mit kell csinálni a tanár? Beszélgessen a diákkal. Ne a ChatGPT-vel, a diákkal. De az igazi jó vizsgáztatási módszer az tényleg az, hogy leülök én egy teába oda, és elbeszélgetek a hallgatóval, lássuk, mi van a fejében, hogy gondolkodik, mi van. Sokkal, de sokkal jobban fel tudom mérni, mint egy személytelen dolgozattal, csak hogy a rendszerek egy jó része nem kedveli ezt a módszert, vagy legalábbis ez túlságosan fárasztó bizonyos tekintetben.
Nagyon elkalandoztunk, jó, hogy elkalandoztunk attól a problémától, hogy 600 ezer új mérnökre lesz szüksége a következő évtizedben Romániának, annak érdekében, hogy növelni tudja a versenyképességét az egyre gyorsabban fejlődő gazdaságban. Látja ön annak a realitását, hogy ezt be tudjuk hozni a lemaradást a jelenlegi hozzáállással?
Mondanám, hogy ugye két válaszom lehet, az őszinte és az udvarias. Ha az őszintére szükség, akkor nem. Nem, mert hogy az a 600 ezer diák a liceumokból fog hiányozni. Tehát már onnan fog hiányozni, és
nem lesz
elegendő, aki bejusson.
Bejusson egyetemre.
Igen.
És az udvarias válasz?
Hát az udvarias válasz az, hogy teszünk valamit, hogy ez javuljon. Egyértelmű, hogy mi is mindent megteszünk azért, hogy, hogy valamilyen változás történjen, olyanok kerüljenek középiskolába is a, ezekhez a tantárgyakhoz, akik szeretik, elkötelezettek, és ebben jó példát tudok mondani, mert bár a Szapiencő Egyetem nem kimondottan matematika, fizika tanárokat képez, de sok olyan hallgatónk van, ugye, aki a informatikát, vagy számítástechnikát, vagy automatikát végzi, azokból lehet középiskolai tanár, csak hát informatika tanár, de ők hajlandók elvégezni azt a különbözeti vizsgákat, amivel matek tanár legyen, és most pont egy ilyen hallgatóval dolgozok, aki csodálatosan jó matematika tanár lesz, hogyha ez...
Hát azért a programozott cég még mindig többet fizet, mint a tanügy.
Hát ez nem sokáig lesz így. Ez nem sokáig lesz így. Pontosan a mesterséges intelligenciák miatt. Jó, sokat fog fizetni annak a kevés embernek, akit megtart. És a többiek?
Többiek bízunk abban, hogy fizika tanárok lesznek, matematika, kémia, biológia, és akkor eljutunk ehhez a 600 ezer új mérnökhöz, amire szüksége van Romániának. Dr. Dávid László egyetemi professzornak köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nekem volt ez megtiszteltetés, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Önöknek tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a Viszonthallásra.